És vendégemmel, Újhelyi Adriennel, az ELTE PPK szociálpszichológiai karának docensével, akit köszöntök. Szia!
Szia! Örülök, hogy itt lehetek.
Hát mondhatom, hogy olyan kevésnek ítélem meg ezt a műsoridőt a témához kapcsolódva, de hát vágjunk is bele, és kezdjük azzal, hogy neked a kutatási területed a mesterséges intelligencia pszichológiája. Bizonyos szempontból ez egy új terület, tehát gondolom, hogy te sem utcahosszal jársz mindenek előtt, hanem talán csak valamennyivel.
Persze, hát vannak részei, amit már nyilván nagyon-nagyon régóta lehet kutatni. Néhány éve keresett meg egy hallgatóm, és az volt az ötlete, kutatási ötlete, hogy a Turing-teszt, nem tudom a hallgatók számára mennyire ismerős, a Turing-teszt az egy mesterséges intelligenciájának a tesztelésére még az 50-es években kitalált, tulajdonképpen egy próba, ahol Turingnak az volt a célja, hogy egy olyan kritériumrendszert hozzon létre, amivel meg tudjuk mondani, hogy a mesterséges intelligencia elég okos-e. És akkor a lánynak, aki diákként hozzám jött, hogy ezt kutassuk, ő igazából nem arra volt kíváncsi, mert nyilván mi pszichológusok vagyunk, tehát minket az emberi oldal érdekel, nem arra volt kíváncsi, hogy van-e ilyen okos algoritmus, nem is tudunk ilyen okos algoritmus létrehozni, hanem hogy az emberek mi alapján hozzák meg ezt a döntést. Ugyanis a Turing-teszt során 5 percig beszélgetni kell egy entitással, és eldönteni, hogy a másik oldalon vajon egy gép van, vagy egy ember. Uh-huh. És amikor jött a lány hozzám ezzel az ötlettel, akkor arra gondoltam, nem tudom, mennyire jó ötlet, hát pszichológus hallgatókat tudunk a kutatás résztvevőjének beszervezni, hát egy pszichológus kutató nyilván meg tudja mondani, hogy emberrel beszélget, hát ebből nem lesz semmi, hát lett. A pszichológus hallgatók 41%-a tévedett, és tévesen úgy ítélte egy másik be nem avatott, tehát ártatlan pszichológus hallgatóról, hogy valószínűleg egy gép. Mm-hmm. És innentől kezdve nagyon érdekes lett a kutatás. Ugyanis megkérdeztük, hogy de miért? Milyen okod lehet arra, hogy ezt gondold? És hát ez egy kutatás sorozat volt, sok mindent vizsgáltunk, és nagyon érdekes észcuki válaszok jöttek. Onnantól kezdve, hogy nem érti a humoromat, nem nemet a vicceimen, amit még gondolhatnánk, nyilván a humor az nagyon mélységesen emberi, de volt, aki meg azt mondta,
hát hogy... szubjektív.
Én nagyon szubjektív, igen. És az emberiség nagy része az én humoromat sem érti, úgyhogy igen, tehát néha emberek is elbuknak, de hogy néhányan meg azt mondták, hogy a másik annyira erőltetette, modorosan próbált vicces lenni, nagyon el akarta velem hitetni, hogy ember, úgyhogy ez túl sok volt. Úgyhogy ez, vagy ilyen, nem tudom, ilyenekre utaltak, hogy például nem olvasta Harry Pottert. Ki az, aki nem olvasta Harry? Az egy gép lehet.
Akkor én most gép vagyok. Igen, és egyébként alapművekben hiányosságai
igen, vannak. Úgy érezzük, hogy van valami, ami olyan inherensen emberi, hogy meg kell neki felelni, és ami a legizgalmasabb volt számunkra, az az, hogyha valaki nem ért egyet velem, nem osztozunk bizonyos véleményekben, attitűdökben, akkor ezt sokkal hajlamosabbak vagyunk, és innentől kezdve szociálpszichológusként nekem ez elképesztően izgalmas táptalaja volt a dehumanizációnak, ez az a jelenség, amikor egy másik emberről azt kezdjük el gondolni, hogy nem annyira igazi ember ő, inkább olyan, mint egy féreg, egy vírus, egy majom, vagy egy gép.
Hiszen tőlem különbözik. Ez nagyon érdekes.
Szóval, hogy ilyen típusú kutatásokat már pár éve is lehetett, de tényleg elég új, olyan szempontból, hogy azért tényleg a ChatGPT tavaly novemberi megjelenése után robbant be humántudományokba és nyilván egyáltalán a köztudatba, úgyhogy most szerintem rengeteg ilyen kutatás kezdődik.
És hát rengeteg az ezzel kapcsolatos érzelem, meg az ezzel kapcsolatos hozzáállás. Azt szokták mondani, hogy két nagy csoport van, az egyik, aki ezért újjong és örül, és a lelkesedés járja át, és a lehetőséget látja benne, a másik pedig, aki kétked, és félelmei vannak, és szorong. Én ezt kiegészíteném azzal a csapattal, lehet hozzám csatlakozni. Aki nem tudja, hogy mit gondoljon, egyelőre igyekszik elfordulni ettől a dologtól, de hát lépten nyomon, ahogy te is mondtad nekem adáson kívül, az arcomba vágják, hogy ez van.
Jó, ez utóbbitól szeretnék megóvni mindenkit, szóval, hogy ne struccként viselkedjünk.
Tehát az én csoportom az nem jó?
Nem.
Jó, de sajnálom.
De szerintem nem ebbe a csoportba tartozom, mert én nem véletlenül vagyok itt, és nem véletlenül beszélgetünk, és amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor látom, hogy 1000 kérdésed van, és még válaszaid is, szóval a te fejedben is jár. És szerintem a legjobb, amit tehetünk, hogy nem csak tudományos szinten foglalkozunk ezzel, hanem ilyen rádióműsorokban elkezdünk beszélgetni, elkezdjük feltárni, hogy mik a negatívumok, mi az esetleges pozitívumok, hogyan tudjuk jól használni, mitől féljünk, mert igenis van mitől félni, és mitől viszont nem kell félni, és akár pozitív hatása is lehet, akár az egyéni személyes életünkre is. Úgyhogy tegyük ezt. Szóval legyen a közbeszédben ez.
Oké, de előtte végigmenjünk ezeken az érzéseken? Tehát, hogy aki szorong, fél, aki azt gondolja, hogy el fogja veszíteni a munkáját, mert olyan az ő munkaköre, ami már most látszik, hogy megoldható a mesterséges intelligencia számára, akkor van egy csomó olyan, aki azt gondolja, hogy az ő munkaköre nem feltétlenül átvehető, ám de, hogyha olyan emberek, akik az ő munkakörét használják, pénz nélkül és munkanélkül maradnak, akkor ő meg azért fog kiiktatódni. Tehát, hogy ugye egy ilyen láncreakció is van. Tehát, hogy van ez a félelem érzet, meg ez a fajta ilyen előrelátás, aki azt mondja, hogy ez fog történni. Ott azokkal az érzésekkel hogy lehet megküzdeni, illetve szerinted mennyire van ezeknek helye?
Ez egy nagyon érdekes a kérdés, pont nemrég készültem fel egy előadásra, és akkor megnéztem, csak beírtam ilyen teljesen semlegesen a Google-be, hogy az mesterséges intelligenciával kapcsolatos attitűdök. És elkezdtem olvasni a cikkeket, és mindegyik így kezdődött, hogy felmérjük az attitűdöket, bla bla bla, és a végére mind megfogalmazta, hogy mesterséges intelligenciával kapcsolatos szorongás. Tehát, hogy hirtelen mindenki azzal szembesült, hogy azért dominánsan a negatív érzések. És ez lehet egy ilyen nagyon általános negatív érzés, tehát ami mindig minden technológiai innovációval kapcsolatban megjelent, hogy...
Meg egyetlen, amiről nem tudunk.
Új, nem tudom, hogyan viszonyuljak hozzá, nem tudom felmérni a következményeit, tehát, hogy nyilván van egy ilyen nagyon általános. És aztán vannak egészen specifikusak, amiket említettél, azok nagyon objektív dolgok. Rengeteg olyan lista van, ahol nem tudom, több száz munkakörrel kapcsolatban próbálják felmérni, hogy mennyire gyorsan tudja majd a mesterséges intelligencia átvenni. Én is egyből a pszichológus ellenőriztem, mi nagyon a vége felé vagyunk, de nagyon nagyon gyorsan fejlődik minden. Tehát a pszichológusokat is azt gondolom ezen, hogy na jó, hát az aztán nagyon humán, meg nagyon fontos az emberi tényező benne, de hogy tudjuk, hogy egy csomó olyan mesterséges intelligencia chatbot van, akivel tudunk, hogy amivel, úristen, nem is tudja az ember, hogy használja, szóval akivel tudunk beszélgetéseket folytatni, amit direkt arra alkottak meg, hogy például a depressziós hangulatot, gondolatokat enyhítse, vagy akár öngyilkosság prevencióra, tehát hogy egy kicsi vigaszt nyújtson nekem, és egyébként tudom, hogy ez így furán hangzik, de érdemes kipróbálni ezeket, meglepően hatékonyak tudnak lenni.
Én mondtam már itt adás előtt, hogy van egy alkalmazás, egy ilyen ingyenes letölthető alkalmazás, ami tulajdonképpen igen, úgy érdeklődik a hogy léted felől, felméri, hogy mibe vagy, és hogyha leírod, hogy jaj, hát ma úgy érzem, hogy egy kicsit melankolikusabb, vagy meg kicsit szomorkásabb, akkor ő földob ilyen ötleteket, hogy mit csinálj, nem tudom, járj egyet a természetbe, így áll egy pohár valamit, amit szeretsz, most mondtam dolgokat. Tehát ad ötleteket. Egyébként ettől, amit most mondtál, én még szorongóbb lettem, mert azt gondolom, hogyha eljutunk oda, hogy a mesterséges intelligencia ki tud váltani olyan szakmákat, olyan területeket, ahol tulajdonképpen arra van szükség, hogy valaki a szememben nézve meghallgasson, megnyugtasson, tehát empátiára, úgynevezett füles szívre, ha ezt ki tudja váltani az, hogy egy gép leül és azt mondja nekem, hogy jobb lesz, ha nem tudom, akkor kicsit azt képzelem, hogy már én is gép lettem. És tulajdonképp azt szeretném, hogy valaki mondja azt, amit én hallani akarok, és ne mondjon mást, és ne ébresszen rá másra, hanem nyugtasson meg per pillanat, csillapítsa a fájdalmamat, és mehetünk tovább egész addig, amíg újra nem leszek rosszul. Na akkor nekem ez a kényszerképzetem, hogy ez történik.
Annyi mindent mondtál most, amit egy lista van a fejemben, hogy hogy reagáljak mindegyikre.
Kicsit felpaprikázott.
Igen, látom, és látod mennyi, nem tudod a fejedet a homokba dugni. Szóval, hogy egyrészt így is gondolhatjuk, hogy ez egy gép, de és ha belegondolsz, igazából a self-help könyvek nagyon hasonlót csinálnak. Tehát amiket mondtál, hogy ötleteket ad, azok tulajdonképpen egy ilyen kognitív terápiának, tehát az olyan típusú terápiának, ami egy nagyon meghatározott cél, egy viszonylag rövid távú, belátható dolgot szeretne valahogy javítani rajta egy kicsit, szóval, hogy ezek azért így tudományosan alátámasztott dolgok, amiket, akár ötletek, amiket említettél, szóval ezek ilyen kognitív behaviorista terápiás eszközök, és nagyon gyakran egyébként egy ilyen self-help könyvben is ennyi van, ugyan itt is nem feltétlen az a cél, hogy legyen valaki, aki segít rajtam, hanem az a valaki, az szinte tükörként valahogy érzékeltesse velem, hogy bennem van a csírája annak, hogy tudok magamon segíteni, és csak ráébresszen erre. És persze nagyon klassz lenne, hogyha lenne elég pszichológus, de most nem csak a magyar valóságról beszélek, hanem az egész világról, amikor azt mondom, hogy nincs elég pszichológus, szerintem ez például a Covid erre rádöbbentett mindenkit, hogy sokkal több kellene. Meg egyszerűen vannak objektív tényezők, hogy túl drága, nem jutok el, messze van. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy bizonyos szakmáknál is most így a pszichológiáról beszélünk, a pszichológusokhoz például ezek a nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát egy kicsit a radar alatti dolgok azokat megoldja más, segít ebben a gép, akkor lehet, hogy például a pszichológusok sokkal jobban tudnak arra koncentrálni, ahová viszont tényleg kell egy humán oldal, ahová tényleg szükség van egy emberre. Szóval lehet,
de ez egy ilyen megosztás, az oké, okay. Tehát az, hogy a feladatok megosztása, de hogy van valaki, aki ezt kontrollálja, és az egy élő, lélegző ember, az nekem oké? Okay. Uh-huh. Nekem a kontroll nélküliség a nem oké. Okay.
A terápiában egyébként talán ez a legjellemzőbb, hogy a mesterséges intelligenciát használják. Például arra, hogy a két pszichológiai session között, tehát amikor találkozol a pszichológusoddal, akkor például monitoroz. Például az, hogy hányszor érzel ilyen pánikroham, közelséget, és akkor ad a pszichológusnak egy nagyon fontos információt, adatokat, vagy ad neked házi feladatot, és akkor azt egy kicsit applikációs segítségével könnyebb megcsinálni, mint mondjuk papíron, tehát, hogy ilyen szempontból. De azért, hogy mondjak valami, hát nem is tudom, negatívat is, csak valami olyasmit mondtál, hogy ha gép van velünk szemben, akkor sokkal könnyebb így, nem is tudom, a saját fejünkbe záródni. Erre egyébként nemrég volt egy ilyen nagy botrányt kavart példa, ahol nem ChatGPT-vel, hanem egy korábbi ugyanilyen chatbottal, Eliza-nak hívják, ez nem egy termék, tehát ez egy 60-as években csinálták ezt a chatbotot, most is lehet vele szórakozni az interneten, és egy belga férfi elkezdett vele beszélgetni arról, hogy neki öngyilkossági gondolatai vannak, és hogy nem érzi magát jól a bőrében, és tudjuk, hogy ezekkel a botokkal nagyon könnyű úgy bánni, hogy azt tükrözzék vissza, amit mi gondolunk, hogy helyre tesszük őket, és egy idő után egy olyan negatív spirálba vonódtak be, hogy a férfi öngyilkos lett. Tehát ott szükség lett volna egy embernek a beavatkozására, aki egyfajta, tehát behozza a társadalmi normákat, a társadalom által pozitívnak tartott dolgokat. Itt a gépnek nem voltak ilyen morális elvei, nem hozta be ezeket, és egyszerűen egy idő után helyeselt arra, hogy...
Erről beszélünk, így van, és ezért is mondtam, és azért gondoltam, hogy akkor vissza is jelzek neked erre az önsegítő könyvek kapcsán is, hogy szerintem, csak nem akartam egyből rávágni, hogy én azt sem gondolom, hogy mindenféle vezettetés nélkül egy önsegítő könyvvel én meg tudok ugrani. Biztosan tudok hangulat, ingadozásokat helyre tenni, meg szokásokat kialakítani, és így tovább ez nagyon hasznos. De az, hogy önmagamra rálássak, és aztán utána az önmagam működését ismerjem, és azt tudjam korrigálni, azt én egyszerűen nem tudom elképzelni szakember nélkül. Uh-huh. Egy olyan ember nélkül, aki igen, folyamatosan adott esetben visszajelez méghozzá érzelmek, morális, erkölcsi határok mentén arra, hogy én milyen vagyok, hogy én mit gondolok, és hogy hogyan dolgozok magammal. Tehát mindaz, amit egy önsegítőkönyv, vagy ezáltal egy chatbot is el tud érni, vagy meg tud segíteni, az szerintem már egy későbbi, és akkor egy közbeékelt lépés. Az rendben van, az nagyon jó. De az, hogy teljes mértékig és mindent átvegyen, és ezáltal mondjuk emberek tényleg kikerüljenek az ő munkakörükből, az számomra hát aggasztó, ha mondjuk a saját szakmámat nézem is, meg hogyha azt veszem, hogy kikkel léphetek én kapcsolatba. Uh-huh. És itt szoktam egyébként a irtózatos hisztériát leverni az összes nagy élelmiszerláncnál, amikor nekem magamnak kell pénztárosnak lennem, akkor én ott toppangatok, és abszolút nem odaillő módon tudok kiborulni, hogy nekem a nap végén miért kell még egy szakmát, egy munkát elvégeznem, és miért kell nekem válaszokat adnom valakinek, aki úgysem érti, hogy én most használok-e nejlonzacskót, vagy nem. De szóval, hogy tudom, most ezt kicsit eltúlzom, meg remélem, hogy érti mindenki ebbe az iróniát, meg nem tudom, mit. Tehát, hogy én nekem az fontos, hogy húsvér emberrel, tehát aki értette, hogy én mit mondtam, én is értettem, amit ő, szóval, hogy én értem be a gépek, ha átveszik a hatalmat, az nekem, az riasztó, és szerintem azzal kapcsolatban nem is lehet igazán felkészülni, mert tudom, hogy te azt mondod, hogy az a fontos, hogy felkészüljünk arra, amit teremtünk, és amit történik körülöttünk.
Remélem, nem érzed majd ezt olyannak, hogy csapdába csaltalak, de tudod, mit csináltál most? Ilyen nagyon finom nüanszokat kezdtél megfogalmazni, hogy bizonyos foglalkozásoknál milyen az a szint, ahol még belefér, ahol még
ahol kompromisszum kész vagyok.
Ez az, igen, amit tennünk kell. Tehát hirtelen ebből a fekete-fehérből, hogy pozitívan vagy negatív állunk hozzá, ez az jó, attól függ, hogy konkrétan miről beszélünk, hogy konkrétan mi annak a funkciója. Mérjük fel, hogy lehet, hogy elsőre azt gondol, hogy nem tudom, egy boltban a pénztárosnak az a dolga, hogy lehúzza, kifizessem. Biztos, hogy ennyi. Lehet, hogy ez egyfajta ilyen agóra, ahol egy kicsit a társas érintkezés, kicsit úgy érzem, hogy legalább minimálisan kapcsolódom a világhoz, benne vagyok a város lüktetésében. Ha van ilyen funkciója is, azt ki tudják váltani, gépek nem tudják. Hogy tudnánk megtartani ezt a funkciót, de mégis hatékonyabbá tenni? Tehát ezek azok a nüanszok, amit így sok-sok beszélgetésen keresztül ki kell finomítanunk, mi az, amit most idézőjelben átvehetnek, és nem annyira fáj senkinek. Őszintén az én tanári hatékonyságomat erősen növeli néha a ChatGPT, tehát minden foglalkozásnak vannak olyan részei, amit az ember kevésbé kedvel, amit jó, ha gépek vagy rabszolgák, hát eddig a hallgatókat használtuk erre, mostantól kezdve a gépeket, amiket megcsinál, és én ettől úgy érzem, hogy sokkal több idő marad arra, amit igazából szeretek, például a személyes kapcsolatot tartani hallgatókkal.
Ez is igaz, igen. Ez is
itt egy a csapda, látod?
Figyelj, egyébként átmegyünk arra a részre, hogy mi van, amikor felszabadulunk ettől, amikor ebbe ilyen bizakodóan nézünk. Tehát az is egy érzelem, ami kapcsolódik, mert most tulajdonképp arról beszélünk, hogy hogyan érzünk ez iránt, a mesterséges intelligencia világ iránt, ami gép. Én azt is értem, és érzem, és látom, hogy van, aki csodálattal van. Hát, hiszen ez nem fog tévedni. Ott van ugye, azt mondják a diagnosztikában.
Így van.
Tehát azt például, ott azt mondják, hogy konkrétan X plusz N-szer pontosabb tud lenni. Egyébként én ezt sem hiszem el, de most én kiszállok a saját ilyen kukacoskodásommal, de hogy vannak területek, ahol ez sokkal pontosabb tud lenni.
Jó,
ezért lelkesedünk.
Aha, tehát nem feltétlenül minden hitkérdése, tehát vannak adatok, és szerintem például bőr problémák, bőrrák, nem tudom, ilyen típusú
az már van,
orvosi. Hogy... Én őszintén magam kipróbáltam, elképesztő. Tehát az ember beküld képet, 10 percből, ha megmondják, és én biztos vagyok benne, hogy például, ha valaki bőrgyógyászhoz megy, akkor az esetek 90%-ában valami unalmas, könnyen felismerhető, nem tudom, akármilyen van. Hogyha most a bőrgyógyászokról levesszük ezt a terhet, egyébként elvileg ezt egy ember átnézi, tehát egy orvos átnézi, de maga az AI, tehát a mesterséges intelligencia ad egy ilyen nagyon gyors diagnosztikát, bizonyos paraméterek alapján, és hogyha ezt az adatok bizonyítják, hogy pontos, akkor ő már csak egy ilyen szupervízió szerűen ránéz, látomozza, rendben van. És felszabadul egy csomó ideje azokra az esetekre, amelyek valóban komplexebbek, nehezebbek.
Ami ellátást igénye valóban.
Tehát, hogy én is ezt gondolom, hogy beszéljük hát, hogy hol van ennek értelme, és úgy látom, hogy az orvosi diagnosztikában, és egyébként a pszichológiai praxis diagnosztikájában is egész meglepően jó eredményeket érnek el mesterséges intelligenciával. Tehát egyszerűen leleteket, anamnézis, tehát a kliensekkel folytatott, betegekkel folytatott interjúknak a szövege alapján egész jó diagnózist tud hozni a mesterséges intelligencia.
Jó, de még mindig ott tartunk, hogy van fölötte ember, kontroll, emberi kontroll, és szerintem ez fontos. De hát ugye arról is szó van, hogy sok mindent ők már majd maguktól megcsinálnak. És ez szerintem az ijesztő. Tehát amikor átveszi az ember helyét.
Hát egyébként ez tényleg egy valós félelem, annyira valós. Március végén született szerintem az utoljára, mert volt már a múltban is párszor erre példa, amikor egy ilyen open letter, tehát egy ilyen nyílt levelet írtak alá nagyon sokan, akik vagy mesterséges intelligencia kutatók, vagy csak ilyen, vagy csak idézőjelben, tehát olyanok, mint Harari például, aki egy nagyon híres filozófus, történész, nem tudom, hogy kategorizálja magát, tehát nagyon sokan, akik gondolkodnak ezekről a kérdésekről, akik azt javasolták, hogy fél évre, vagy amennyire lehetséges, egy pillanatra álljunk le, és gondolkozzunk el, folytassuk le ezeket a beszélgetéseket, hozzunk olyan policikat, akár olyasmit, mint az internet kapcsán a GDPR, tehát hogy hozzunk be olyan szabályozó mechanizmusokat, ami egy kicsit biztonságosabbá teszi, nézzük meg, hogy hol kell emberi döntés, emberi beavatkozás, tehát pont ezt javasolják mindannyian, hogy ne legyen olyan, ahol csak a gép.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Újhelyi Adriennel, az ELTE PPK szociálpszichológiai karának docensével. Maradjatok ti is!